Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ősi kert nyomaira bukkantak Jézus temetkezési helyénél, Jeruzsálemben a Szent Sír templom alatt, megegyezően a János evangéliumában írtakkal, jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál az ásatásban résztvevőket idézve. A Golgotánál Jézus keresztrefeszítésének helyénél a padlózat alatt mintegy 2000 évvel ezelőtti olajfák és szőlőtőkék nyomait találták meg, ami megfelel János evangéliuma szavainak. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Orbán Viktor megnyitotta a misszióvezetői értekezletet a külgazdasági és külügyminisztériumban hétfő reggel, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A kormányfő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint a tárca vezetésével tárgyalt, majd előadást tartott a magyar nagyköveteknek és főkonzuloknak. Előadásában Orbán Viktor a magyar diplomácia lehetőségeire és legjelentősebb kihívásaira hívta fel a figyelmet, az új amerikai vezetés, az orosz-ukrán háború aktualitásai, valamint az Európai Unió háborús álláspontja fényében. Kiemelte, Magyarország nemzetközi mozgástere jelentősen bővült az elmúlt évben, majd ismertette a gazdasági és politikai áttörés programpontjait. Elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság az adófizetők pénzéből pótolja az elvágott USAID forrásokat és finanszírozza tovább a beavatkozásokat a belügyekbe, a szuverenitás megsértését, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter éles tiltakozását fejezte ki. A tárcavezető a georgiai kollégájával tárgyalt, majd azt mondta, ma a dél-kaukázusi ország a leglátványosabb példa két dologra Európában, arra, hogy miként igyekszik a nemzetközi liberális mainstream globális diktatúrája kicsinálni a patrióta, konzervatív és keresztény alapokon álló kormányokat, illetve a fennálló kettős mércére. Ezzel kapcsolatosan pedig üdvözölt, hogy Donald Trump amerikai elnök bátran és nyíltan szembeszállt a nemzetközi liberális mainstreammel. Az Európai Unió erős nyomást fejt ki annak érdekében, hogy Ukrajna előbb lehessen a közösség tagja, mint a Nyugat-Balkán országai, azonban erről szó sem lehet, jelentette ki a tárcavezető, miután Észak-Macedón kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter két okot említett, az egyik, hogy még a nyugat-balkáni államok csatlakozása előnyös lenne a közösség számára, az ukrán tagság gazdaságilag és biztonsági szempontból is tönkreverné a közösség működését, a másik, senki nem gondolhatja azt, hogy ma Ukrajna jobb állapotban lenne, mint bármelyik nyugat-balkáni ország, fejtette ki. Új korszak nyílik Magyarország és Örményország diplomáciai kapcsolataiban azzal, hogy a két ország kölcsönösen nagykövetséget nyit egymás fővárosaiban, közölte a miniszter. Szijjártó Péter arról számolt be a Facebookon, hogy az örmény parlament ratifikálta a gazdasági együttműködési megállapodást is, amely így hamarosan hatályba lép, és megadja a lehetőséget a gazdasági együttműködés további fejlesztésére. A tavaly kidolgozott nemzeti földhő stratégia céljaival összhangban a geotermikus energia felhasználása a jelenlegi kétszeresére emelkedhet 2030-ig, mondta el az energetikáért felelős államtitkár. Steiner Attila kiemelte, a jedlikányos energetikai programban több más mellett a geotermikus energia alkalmazását, előállítását is támogatják az ország földgáz kitettségének csökkentése érdekében. A 440 milliárd forintos támogatási programból több mint 70 milliárd jut geotermikus projektekre, azon belül fúrásokra és felszíni beruházásokra. Már 290 ezeren befizették a gépjárműadót, többségük a NAV mobil alkalmazáson keresztül. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint az április 15-i határidőig még 3 millió adózónak kell teljesíteni ezt a befizetést. Elkezdődött a jubileumi 10. digitális témahét, amelyhez ebben a tanévben már mintegy 900 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl, közölt az Ökumenikus Segélyszervezet, amely a programsorozatot a Belügyminisztériummal és az Oktatási Hivatallal szervezi. A több mint 120 ezer tanuló és mintegy 6 ezer pedagógus több ezer oktatási projektet valósít meg. A témahét kiemelt témája a digitális állampolgárság, a digitalizáció jelene és jövője, a digitális technológia eszközei és alkalmazásai az oktatásban. Két pályázat keretében összesen 166 milliárd forint támogatást nyerhetnek el köznevelési intézmények, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MT-vel. A terület és településfejlesztési operatív program plusz felhívásai az óvodai, az alap- és középfokú köznevelési intézmények, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő oktató intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények fejlesztését és korszerűsítését is támogatják. Végül az időjárásról. Párássá válik a levegő, több helyen köd képződik, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Napközben aztán majd hosszabb, rövidebb napos időszakok is lesznek, de újra esett az eső, többnyire gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Egyszer volt szép az anyám tánca. Mikor kendőjét gyeprehányta a korhány vizénél puszta bándon, s bokázó lába pásztor tűznél, öles apám örömére szállt, mint illat a virágon. De gyönyörű lábán víg figurát eredő táncába ő se vitt. Csak mutatta a ringó mozdulattal halálba járó őseit. Mert ugyanaz sért fel a flótán, hogy meghaltak azok ima nélkül, nagy szakállal, akasztófa. S hajnaltájon lengő szélben, hogy fényjélt két nyár szemében, elébe raktak 10 szál gyertyát, 6 másikat meg karikába. Közöttük anyám ott sugárzott, s kis csizmája lángot vert át. Az ősi ritmust pásztorok fütyölték, 2-2 felállott szélrül, jelezve, hogy a csúfolt ős szép feje most halálba révül. S a holtak szemét, ahogy lezárták, ezt a sirató örök búcsút a nyárfák alatt már 5 jártak. Akkor meg mikor sírt nyitnak, közéjük lendült 6. apám is, kinek lépteit úgy mérte az 5 táncoló, mint ki utolsó fordulattal az egész műbe értelmet vitt. Mikor a gyertyák porig égtek, még anyám eljárta a végét. Egy szálvirág körül koszorú táncolt. A juhászok meg már csak nézték, hogy az égen hold baldak át, és csodáljon nagy fehér szemmel. Anyám lábán a balladát.
Sinka István Anyám balladát táncol című versét Kalapos László előadásában hallották. Sinka István Kossuth Díjas költő, író Nagyszalontán született 1897. szeptember 24-én Vihari Tridek-pásztor családban. Maga is bojter, majd juhász volt Nagyszalonta környékén, a parasztság legelesettebb rétegéből, a bihari buszták világából került az irodalomba, mélyebbről, mint Erdély vagy Íjés, hiszen a pásztor élet nem csak nyomorult és kiszolgáltatott sorsot jelentett, hanem lélekülő magányt és a felemelkedés, a művelődés lehetetlenségét is. Csak fárasztó erőfeszítés árán juthatott könyvhöz, egyetlen bárányát cserélte el egy Petőfi kötetért. 1919-ben házasságot kötött Pappiroskával, 1920-ban Vésztőn telepedett le. A Magyar Falu című újság pályázatára küldte be első verseit a Labban és Irodalmi mellékletében, a Virágos Kertben rendszeresen jelentek meg írásai. A Szeghalmi Gimnázium vállalta első kötetének kiadását, Veres Péterrel, Szabó Pállal és Barsi Dénessel kötött barátságot. 1935-ben Barsi, Szabó és Sinka megalapították a Kelet népe című folyóiratot. Versei a Szabadságban, a szlovákiai magyar írásban, majd a Válaszban, a Hídban, a Szabad szóban, a Magyar életben és a Magyar útban jelentek meg. 1936-ban Budapestre költözött, munkát nem talált, nyomorgott, betegen kórházba került, felesége halála után Péceli Katalinnal kötött házasságot 1937-ben. 1939-ben Püski Sándor, a Magyar Élet kiadója jelentette meg Vád című verses kötetét. 45 után szembe helyezkedett a szocialista átalakulással, és hosszú időre kívülrekedt az irodalmi életen. 57-ben jelentkezett ismét, újabb versei Végykarodba idő című kötetében 1964-ben jelentek meg. Kései szerelmes verseinek Szín Magda harmadik felesége az ihletője, aki betegségében mellette volt. 1961-ben Eltűnik a Hóri domb című elbeszélés kötetében jelentkezett újra Budapesten 1969. június 17-én hunyt el. 1990-ben posztumusz Kossuth díjat kapott.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2025. március 24-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején az Él tudatosan az életedet című előadássorozatra hívjuk meg Önöket, Egerbe, a civil közösségek házába, majd az Európai Szövetség a depresszió ellen hálózatról számolunk be, melynek Miskolc is tagja lett. Összeállítással készültünk az eseményről. Adásunk végén pedig egy felkavaró beszélgetést hallhatnak Kocka Nórával, a Leopold Macska Élet Alapítvány vezetőjével, aki borzasztó helyszínen mentett állatéleteket Helyő Csabán a Napokban. Tartsanak velünk, érdemes! Tudatosan az életed címmel előadássorozatot tartanak Egerben, Bercesi András riportját hallhatják.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Vendégeim a stúdióban Polácsak Anikó, az Egri Egészség és Környezetvédő Egyesület alelnöke, és Molnár László, az Egri Rotary titkára. Szeretettel köszöntöm Önöket. Hogyha már két szervezet képviselője van együtt egy stúdióban, akkor az feltételező, hogy valamiféle együttműködésről, közös gondolkodásról van szó. Először beszéljünk arról, hogy a Rotary profiljába hogyan illeszkedik az egészség és környezetvédelem.
Alapvetően jót és jól tenni jelszóval is működik. Adományokat gyűjtünk, és ezekből az adományokból talán egyedülálló módon az összes adományt jótékonyságra fordítjuk. Tehát ebből működési költségeket nem generálunk, és fontos az, hogy hitelesek legyen, és hogy ismert legyen. Azen kívül, hogy jelezze a minőségét, hogy egy minőségi szervezet, egy világszervezet. Nem először, már sokodjára csinálunk előadás sorozatot, adott témát körülvéve, és most azt hiszem első alkalommal kísérletet tettünk arra, hogy más civil szervezettel karöltve tegyük ezt, és ha ez jól működik, későbbiekben is remélhetőleg tudunk más civil szervezetekkel is együtt működni, mert hát sajnos mi elég magányosan dolgoztunk eddig, és erre ébredtünk rá most.
És akkor arra kérem Polácsak Anikót, hogy akkor mutassa be az Egri Egészség és Környezetvédő Egyesületet röviden, és akkor megtudhatjuk majd, hogy miben áll ez az együttműködés a két szervezet között. Okay.
Üdvözlök mindenkit, tehát az Egri Egészség és Környezetvédő Egyesület a civil hálózat tagjaként, akik itt Egerben működnek, ami közel 100 civil szervezetről beszélünk, tehát 35 éve lát el közművelődési feladatokat. És mi minden hónapban szervezünk előadásokat, és nagyon örülünk annak, hogy most így 2025 tavaszán így ki tudjuk bővíteni a palettánkat, más szervezettel együttműködve, neves előadókat tudunk így vendégül látni. Mi biztosítjuk a helyet a civil közösségek házában, és segítünk a szervezésben tulajdonképpen. A előadás sorozatnak a címe, hogy Él tudatosan az életedet. Ez nagyon fontos számunkra, ugye az Egyesület nevében is benne van, hogy mindenféle formában foglalkozzunk az ember egészségével, a tudatosságával és a környezetvédelemmel. És ez a három előadás, ami március, április és májusban lesz, ez összefogja tulajdonképpen ezt a három nagy témát. Most 26-án lesz az első ilyen közös előadásunk, aminek a címe, hogy egészségünk védelmében az epidemiológia tudományával. Ez egy nagyon izgalmas téma lesz, bízom benne, hogy nagyon sokan fogják látogatni az előadást. Áprilisban, 16-án, ugye akkor van a földnapja, és az Egyesületünk mindig évek óta fölkarolja a földnapja rendezvényeket, és áprilisban a környezetvédelemmel fogunk foglalkozni.
Hogyan tudja segíteni a Rotary, hogy legyen megfelelő számú résztvevő? Mit tud hozzátenni ehhez, hiszen adott egy szakmai alap, egy helyszín, hogyan veszik ki a részét ebből?
Hát eleve mi kértük fel, az előadók költségeit mi finanszírozzuk. Civil szervezeteket keresünk meg, középiskolákat keresünk meg, hogy jöjjenek el, és nagyon fontos, hogy ezek az előadások ingyenesek lesznek. Tehát az a célunk, hogy ismerkedjenek meg. Itt ha beszélünk erről az előadássorozatról, aminek a címe elhangoztak.
És akkor hagyjunk még egy-két meglepetést a résztvevőknek, ne áruljunk el minden titkot, de azért arról szóljunk, hogy az Egészség és Környezetvédő Egyesület milyen más szervezetekkel ápol még kapcsolatot, kikkel tudnak még együttműködni, hiszen nagyon fontos, ahogy említette, hogy egy nagyon komoly civil közösségbe vannak beágyazódva.
Tulajdonképpen mi a civil hálózat, illetve a civil kerekasztalhoz tartozó civil szervezetekkel tartjuk a kapcsolatot. Természetesen mindig attól függ, hogy kikkel működünk együtt, hogy milyen témában szervezzük a programokat. Az előadásoknak ugye havi egy alkalommal mindenképpen tartunk előadást, szervezünk előadást. Olyankor csak tájékoztatjuk a civil hálózatot, hogy milyen programokra lehet jönni. Nálunk is az előadások mindig ingyenesek, tehát nem kérünk belépi díjat. Évente több nagy rendezvényünk van, kezdjük a földnapjával, oda olyan szervezeteket hívunk, például a Manó Tanoda, a Egri Szabadidős Egyesület, akik a gyerekekkel ilyen kézműves foglalkozásokat tudnak végezni, azt mi itt Lajosvárosba, a Kertvárosi óvodába szervezzük most áprilisban. Utána jön a jogaklub, utána 12 jóga oktató van Egerbe, ők vesznek részt ezen a rendezvényen, és a harmadik nagy rendezvényünk az is Lajosvárosba, Kölcsey téren, a Hagyományteremtés Lajosvárosba címmel. Ott is számtalan, általában 12-13 szervezet jelentkezik, vannak akik a szűréseket, van akik a kézműves foglalkozásokat végzik.
Mit remélnek ettől az együttműködéstől önök?
Egyrészt a segítő szándék vezet bennünket, hogy akik eljönnek, azok gondolkodásukban, életmódjukban a szellemüket, testüket, lelküket talán jobbá teszik, egészségesebbé teszik. Egyrészt ezt reméljük, másrészt az az önös érdek is van, hogy benne legyünk a köztudatba, hogyha valakitől remélünk támogatást, segítséget, tudja, hogy milyen szervezettel van a dolga, tehát nem valami, mert hát sajnos ezt el kell mondani, hogy adománygyűjtők vannak nagyon sokan, akik saját célra, illetve kimondom szélhámosságból teszik ezt, és itt nagyon nehéz ilyen esetekben, de hát ami talán legismertebb a Rotary részéről, az Egri Rotary részéről, a Kacsa Parti, azt most már sokan látták. Most gyűjtöttük össze, hogy az elmúlt 10 évben adományt, támogatást több mint 30 millió forintot tudtunk adni. Ebben legjelentősebb a sószobák. 5 sószobát adtunk át, amiknek a egyenként értéke 2,5 millió forint. Óvodákban történt ez a dolog. Tehát azt reméljük, hogy egyrészt a fő célunkat, a támogatásokat elősegíti, másrészt pedig azt reméljük, hogy akik eljönnek, azok szellemileg, testileg többek lesznek.
Polacsek Anikót, az Engri Egészség és Környezetvédő Egyesület alelnökét és Molnár Lászlót, az Engri Rotary titkárát hallották. Bércesi András kérdezett. Az Európai Szövetség a depresszió ellen hálózat tagja lett Miskolc, civil szervezetek találkoztak, és egy konferenciát tartottak, erről készült összeállításunkat hallhatják. Összefoglalónk elején Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere beszél.
Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy alpolgármesterként köszönhetem Önöket ezen a fontos eseményen, amelynek az a célja, hogy a miskolci civil és közszolgálati szektor szereplői együtt, közösen lépjenek fel Miskolc lakosságának lelki és mentális egészségéért. Úgy gondolom, hogy a város fejlődését nem csupán az infrastruktúra vagy a gazdasági mutatók határozzák meg, hanem az itt élő emberek testi és lelki jóléte és egészsége. És ez az utóbbi talán az egyik legfontosabb, hiszen mit ér a biztonságos közlekedés, a felújított közterek, vagy a modern intézmények, hogyha közben számát se tudjuk azoknak pontosan, hogy hányan érzik magukat magányosnak, kimerülnek, vagy reményvesztetnek. Tudjuk mindannyian, hogy a depresszió nem válogat. Érintett fiatalokat, időseket, úgy, ahogy dolgozókat, nyugdíjasokat, családosokat és egyedülállókat is. És sajnos az a tapasztalat, hogy a mai világban egyre kisebb korosztályt is érint, úgyhogy nagyon fontos beszélni róla. És ezért kiemelten fontos, hogy a közösségként mi itt együtt felismerjük, hogy oda kell figyelnünk egymásra. Oda kell figyelnünk önmagunkra is természetesen. Egy támogató környezet, az érzelmi odafigyelés, az empátia nem csak egyéni, hanem közösségi feladat is. A városvezetés felelőssége pedig az, és nem is kisebb, mint hogy támogassa és elősegítse ezeket a kezdeményezéseket. Azért vagyunk ma itt, hogy kifejezzük az elköteleződésünket, hogy Miskolc vezetése, civil szervezetei és közösségei együttműködve dolgoznak azért, hogy önmagára és a tagjaira figyelő közösséget tudjunk együtt építeni. Azért csatlakoztunk az Európai Szövetség a depresszió ellen hálózatához, hogy senki ne maradjon egyedül a nehézségeivel itt Miskolcon. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vesz ebbe a munkába, köszönöm a szakembereknek, az önkénteseknek, a szervezőknek és minden jelenlévőnek, hogy közösen építjük azt a Miskolcot, ahol nem csak a város, hanem a benne élő emberek is erősek és egészségesek, és ha az így van, akkor talán boldogak is, boldogok is, és ugye ez is egy nagyon fontos cél. És talán nem is kívánhatok mást a mai naphoz, mint hogy tanuljunk a szakemberektől, ássuk belül magunkat ebbe a témába, hogy felismerjük, hogy hogyan lehet megelőzni, és hogyan tudunk segíteni másoknak, és nyilván természetesen akár önmagunknak is. És nagyon bízom abba, hogy a mai találkozók új kapcsolatokat és közös célokat fognak elindítani.
Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere beszélt. Jármai Ágotát, a miskolci mentálhigién és műhely vezetőjét idézzük.
Az útkeresésünktől az útra valóig szeretnék azért eljutni. Egészen Zimbabwéből indult ez a gondolat, ahol a barátságból ötlete megszületett, hogy mit lehetne ez a modell programmal kezdeni, ami már a világ számos országában bizonyította, kimutathatóan bizonyította, hogy eredményes a depresszió gyógyításában. Mert ott ugyanis egy pszichiáterre 10 000 beteg jutott, és nem tudták megfelelően kezelni ezt. akkor Gibson Chimamber kitalált erre egy nagyon egyszerű módszer, nagymamákat képzett ki, és a nagymamák alacsony küszöbű pszichológiai intervenciós eszköztárral úgy tűnik, hogy nagyon eredményesek. És mi 3 évvel ezelőtt elkezdtük keresni ennek az eszköznek az alkalmazhatóságát, hogy vajon itt Miskolc városában adaptálható ez a program? Itt a miskolciaknak nyújthat-e valami megoldást? Úgyhogy többször a Kocsonya Fesztiválon közösségi alkalmak keretében ezt kipróbáltuk, és fokozatosan formálódott ez a mentális kérdéssel való foglalkozás. Még nem. 2024. októberében volt a városunkban egy AMESZ konferencia, ahol az EAD programról hallottunk a Székely Andrásnak a bemutatásában. És különösképpen az ifjúságnak a depressziós problémáira hívták fel a figyelmet a korábbi tapasztalatok, úgyhogy mi ennek nagyon örültünk, hogy egy olyan keretbe, olyan hálózatba tudunk most kapcsolódni, ahol már vannak eredményes módszerek a depresszió kezelésére, nemzetközileg bizonyítottak ezek a módszerek. Ugye kivéve az egészségügy falain túl, tehát hogy egy társadalmi szintű összefogásra van szükség, mert most már ez akkora horderejű kérdésé vált.
Jármai Ágotát, a miskolci mentálhigiénés műhely vezetőjét hallották. A polgármesterét kérdezem.
Mi is a mai rendezvény célja?
Na, a mai rendezvény célja az, hogy összefogjon a város, a civil szervezetek egyénileg, hogy hogyan tudunk fellépni, és egyáltalán felismerni azt, hogyha valaki bajban van. Tehát erről fogunk ma egész nap tanulni, hiszen nem elég, hogy egy városba infrastruktúra van, meg működik a közlekedés, hanem nagyon fontos a lelki egészség. És sajnos ez a depresszió, amiről ma szó lesz, ez minden korosztályt érint. És az a borzasztó, amire most rá kell jönni, hogy már egyre kisebb korosztályt is. És nagyon fontos, hogy időben felismerjük. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni ma.
Egy összefogás is történik, ugye egy kezdeményezés van?
Így van, ez egy civil összefogás, az ő kezdeményezésük, és nagyon fontos, mert hát ez is egy közösségépítő dolog itt a városon belül, amikor a civilek összefognak a város vezetéssel.
Az elmúlt percekben Matis Cseh Gévával, Miskolc polgármesterével beszélgettünk. Székely Andrást, a Végeken Egészséglélektani Alapítvány elnökét és az EAD hazai képviselőjét kérdezem.
Egy nagyon komoly rendezvény kezdődik itt hamarosan. Mi is a cél?
A cél az, hogy itt Miskolcon is elindítsuk az EAD-nak a helyi szervezetét, egy helyi összefogást, aminek az a fő célja, hogy a szakemberek, akiknek fontos, hogy a depressziótól szenvedők segítséghez jussanak, hogy lássák, hogy kik azok, akikkel együtt tudnak működni, mert a depressziónak az a ismérve, hogy sajnos nagyon sokszor rejtett nem ismerik fel, miközben nagyon hatékony kezelések állnak rendelkezésre, és az a célunk, hogy azok a szakemberek, akik úgy érzik, hogy egyedül vannak, azok itt lássák, hogy nincsenek egyedül, és ezt az összefogást elindítani. Ez a világ 18 országában működik már aktívan, ez a szervezet több mint 130 hasonló régióban, és azt látjuk, hogy a helyi erőforrásokra, a helyi szakemberekre építve nagyon komoly eredményeket lehet elérni. Nagyon fontos, hogy kapcsolatba tudjanak kerülni egymással, megkapják azokat az információkat, és hogy a lakosság felé is közvetítsük azt, hogy a depresszió az egy olyan betegség, amit nem szégyelni kell, hanem igenis lehet kezelni, igenis orvoshoz lehet tőle fordulni, mert hogy a hatásai pedig nagyon, nagyon negatívak, nagyon negatív a családokra nézve, nagyon negatív magára az egyénre nézve, nagyon komoly nemzetgazdasági jelentősége is van, mert a munka hatékonyságát is csökkenti az, hogyha valaki depressziótól szenved. Miközben mondjuk egy szív problémával, influenzával automatikusan orvoshoz megyünk, közben a depresszió esetén nagyon sokszor olyan stigma kötődik hozzá, vagy az ismeret hiány, amin lehet javítani.
Mekkora lehet az érintettek köre hazánkban?
Hát egy időben a 8-10% az, aki valamilyen szinten, mert hát ugye különböző szintjei vannak depressziós tünetektől szemben, de ez az egész élettartam alatt előforduló arány az 30% fölötti, hogy valaki legalább egyszer valamilyen depressziós perióduson átesik. El tud múlni magát is, tehát nagyon, tényleg olyan, mint egy másik betegség, tehát hogy ez nem egy agybaj, nagyon sokan hiszik, azt hiszem, hogy kifejezetten arról van szó, hogy egy fizikai probléma, amitől szerencsés esetben, jó esetben magától is elmúlhat, de alapvetően azért az, hogyha kezelést kap valaki, és súlyosabb esetben az mindenképp fontos, akkor az egy abszolút tartós gyógyulást jelenthet.
Mit várnak az összefogástól?
Az összefogástól elsősorban azt várjuk, hogy a társadalmi tőke erősödjön, hogy tényleg akik ezzel foglalkoznak, és itt a közösségi segítőket is próbáljuk mi támogatni, amiben igazából mindenki beletartozik, akik másokkal találkoznak, ugyanúgy a pedagógus, ugyanúgy a rendőrök, ugyanúgy a gyógyszerészek, a védőnök, és az egészségügyben dolgozók természetesen, a háziorvosoknak kulcs szerepe van, de a kórházakban is, és azt szeretnék elérni, hogy tudjanak egymásról, tudják, hogy egy probléma esetén kihez forduljanak, tudják azt, hogy nincsenek egyedül, fölismerjék azokat a jeleket, ami alapján valaki egy kicsit másfajta odafigyelést is igényel, főleg a háziorvosoknál, hogy nagyon sokan mennek testi panaszokkal, és ott is nagyobb arányban. Nem csak az, hogy a maga a szakember felismerje, hanem hogy a beteg is elfogadja, hogy az ő háta nem azért fáj, csak hogy valami baj van a hátnak, nem azért nem tud aludni, mert valami alvással kapcsolatos problémája van, hanem mögött van egy mentális probléma, nagyon gyakran a depresszió, és hogy elfogadja, és hogy vállalja az ezzel járó kezelést.
Mik a leggyakoribb kiváltó okai a depressziónak? Van erről adat?
Hát a depressziónak van nagyon sokféle összetevője van, tehát hogy ennek van örökletes része, vannak különböző életesemények, amik a nehéz életesemények ki tudják váltani, de csupán a nehéz életesemény nem indok annak, hogy valaki depressziós legyen, tehát nagyon sokan megyünk át, sőt, hát mindenki átmegy az élete során kisebb-nagyobb nehézségeken, és nem lesz mindenki depressziós, tehát hogy alapvetően kialakulhat ráadásul különösebb indok nélkül is, tehát látszólag anélkül, hogy bármi történne az emberrel, mégis depressziós lehet, tehát hogy igazából itt nagyon sok az egyéni jellemző, vannak hajlamosító tényezők, tehát ezek azok, amiket észre lehet venni, hogy valaki indokolatlanul érzi magát nagyon régóta olyan lehangoltnak, hogy vannak olyan problémái, ami arra utal, hogy esetleg érdemes ezzel foglalkozni. Az is persze nagyon fontos, nem szabad átesni a másik végletbe, hogyha valaki két napig szomorúnak érzi magát, akkor ő már depressziós, tehát nagyon fontos, hogy itt is külön tudjuk választani a teljesen normális valami szomorú esemény, vagy rossz esemény, vagy stressz miatt előforduló lehangoltságot azzal, amikor már tényleg a depresszióról van szó. Szóval ezért fontos, hogy a szakemberek lássák azokat, akiknél ez a gyanú fölmerül, mert ők tudják eldönteni, hogy mikor van az, amikor már tényleg valamilyen szintű kezelésre, akár terápiás, akár gyógyszeres kezelésre van szükség, és mi az, amikor igazából csak egy időszakos a hangulatingadozás van.
Mondjuk elérhetőségeket, hol tudtatnak meg a témáról még többet hallgatóink?
Az ead.hu weboldal, ahol erről mindenképp meg tudnak információt, hogyha akarnak, illetve van a Miskolci Szövetség a depresszió ellennek van Facebook oldala, de nagyon tudom ajánlani hát ez egy angol nyelvű weboldal, mert nemzetközi projekt, az ifightdepression.com oldalt, ahol 20 nyelven, köztük persze magyarul is van, nagyon-nagyon sok szakemberek által ellenőrzött információ a depresszióról, és nagyon fontos, hogy beszéljünk a lelki első segélytelefonszámról, a 116-123-ról, ami éjjel-nappal ingyenesen hívható, tehát amikor valaki nagyon lehangoltnak érzi magát, amikor valaki úgy érzi, hogy nincs senkivel beszélni, ne adj Isten, nagyon tényleg nagyon súlyos krízisben van, ezt a számot bármikor hívhatja, mert az erre kiképzett ügyelők ott várják a hívását.
Köszönöm szépen, András!
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
Székely Andrást, a Végeken Egészséglélektani Alapítvány elnökét, az EAD hazai képviselőjét hallották. Molnár Erzsébettel, a Miskolci Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szakmai vezetőjével beszélgetek. Miről szólt ez a mai konferencia?
Ez az európai depresszió megelőzés kapcsán jött létre ez a mai rendezvény, ami már több mint 20 éve működik Európában, sőt most már világszínvonalon is több országban. Egy együttműködés a depresszió ellen, hiszen ez egy népbetegség, és most egy alulról szerveződő miskolci programot szeretnénk ezzel a konferenciával elindítani. Abban szerveződtünk, hogy több segítő szervezetet, szakembert meghívtunk, akik közösen együtt a maguk képessége lehetőségei alapján felismerhetővé tegyik a depresszió meglétét az embereknél, hiszen nagyon nagy számban már 7-8%-ban is létezik, de a sok fel nem derített depresszió is ott van, amivel ugye azt tudjuk, hogy nagyon sok esetben az öngyilkosságba fut ki a dolog kezeletlenül.
Mik a legfontosabb tünetei a depressziónak? Tehát például meddig tarthat a lehangoltság, amikor már elgondolkodhatunk, hogy ez nem egy normális lehangoltság?
Tulajdonképpen 2 hét túl fennálló ilyen depresszió általános tüneteivel küszködő embernél beszélhetünk már klinikai depresszióról. Emellett a lehangoltság, reménytelenségérzés, bűntudat, hogy nem tudom véghez vinni, nem tudom megcsinálni. Ez is egyfajta valamilyen lelki önagresszió, amivel leblokkolja magát, és hogy étvágytalanság, alvászavar, figyelemzavar kíséri ezt a klinikai diagnózist, és hogy ezt időben felismerve sokkal könnyebb kezelni, mintha sokáig fennállna. Nyilván több típusa van a depressziónak, van a sima depresszió, az mélységét tekintve lehet enyhébb és súlyosabb is. Lehet ez a bipoláris, ez a mániás depressziós szakaszok váltakozása és a súlyos depresszió, amikor már csak pszichiáter tud közbelépni, gyógyszeresen jól kezelhető, akár vissza is térhet, ez nem vitás, de időben felismerve még mindig könnyebb kezelni.
A telefonszolgálatnál gyakran találkoznak depressziós esetekkel?
Igen, hiszen sok esetben a krízist is, depresszió is kísérheti, a megoldatlan probléma a beszűkült tudatállapot miatt, tehát beszűkül a tudata az erős problémára, a krízisre, és ez, ha nem oldódik meg, ez szintén következménye lehet a maga a depresszió is, és ezt az ügyelőink ezt jól felismerik ezekből a jó kérdések alapján, illetve a szóhasználatok alapján. Ez a minden meg soha kezdetű szó, hogy mindenért én vagyok hibás, mindent én rontottam el, és hogy én ezt soha nem fogom tudni megcsinálni, soha nem tudok már meggyógyulni, ilyen szófordulatok. Tehát, hogy ez felismerhető a telefonon keresztül, ja, a hanghordozás is ott van, a lehangolt hanghordozás, a ilyen halk, vontatott, monoton beszéd, örömtelenségérzésből fakadó monotónia.
Hogyan kell kezelni a depressziós a telefonálókat például?
A telefonon keresztül ugye korlátozott a lehetőségünk, nem személyes kapcsolatban vagyunk, egy hang alapján tudunk kapcsolatot teremteni. Nyilván az a cél, hogy felismerhetővé tegyük a hívó számára, hogy honnan kezdődött itt az elindulása ennek a folyamatnak, mihez kötődik, és kihez fordulhat segítségért, elsősorban saját erőforrás szempontból, családi körben, kinek tud erről beszélni, és kivel van bizalommal. Ugyanakkor később azért a házi orvoshoz is el lehet menni, hiszen esetleg más pszichoszomatikus tünete is lehet, ahol a házi orvos, ha jó rákérdez arra, hogy hogyan is telnek a napjai, akkor esetleg elindulhat egy beszélgetés, és a házi orvos tovább is tudja küldeni szakrendelésre vagy kórházba. Terápiás szempontból gyógyszer is van erre hatékony, illetve a pszichoterápia ez mellett, úgy, hogy erősítve a pszichoterápiát és fokozatosan leépítve a gyógyszert.
Mondjuk el a lelki első segélytelefonszolgálat telefonszámát, hogyha valakinek szüksége van segítségre, milyen számot tárcsázzon?
Éjjel-nappal hívható a 116-123 európai segélyhívószám. Magyarországon ez ingyenes, mobiltelefonról is elérhető bármelyik időszakban, és szívesen várunk esetleg a problémával küzdő egyének ennek egyfajta segítségnyújtást ahhoz, hogy felismerhetővé legyen a probléma.
Molnár Erzsébet, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.
A Miskolci Lelki Első Segélytelefonszolgálat szakmai vezetőjével beszélgettünk.
Kedves hallgatóink, most felhívom figyelmüket, hogy a következő bő 6 percben felkavaró téma és beszélgetés következik. Gyerekek és gyengébb idegzetűek társaságában kérem, halkítsák le a készüléket erre a 6 percre. Műsorunk folytatásában vendégünk Kocka Nóra, a Leopold Macska Élet Alapítvány elnöke. Felkavaró tartalom következik, tehát az érzékeny lelkűek egy kicsit halkítsák le a készüléket, ugyanis egy olyan helyszínről fogunk beszámolni, amire gondolom nehéz visszaemlékezni, és szeretettel köszöntelek, Nóra.
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy újra meghívtatok minket, és igen, most egy eléggé megrázó esemény kapcsán fogunk beszélgetni, de majd szeretnék egy kicsit mesélni magunkról is, de hogy mi is történt ezen a héten, azt szeretném elmesélni a hallgatóknak. A babák menedék babákatai kaptak egy lakossági bejelentést, hogy Miskolcon Helyű Csabán egy helyes kis utcában, egy jól kinéző családi ház udvarán, illetve bent a házikóban mi folyik. Brutális állat, tulajdonképpen állatkínzásnak lehettünk szemtanúi. Rengeteg állatot tartottak. Az udvar tele volt baromfival és nyuszikkal, rossz állapotban voltak bent a házban. Vastagon állt mindenen az állatoknak az ürüléke. Tyúk is volt bent tartva, mi ugye a macskák miatt kerültünk oda, hogy rengeteg cica is él ebben a házban, ebben az udvaron. Néha ki tudtak menni, hogyha nyitva maradt az ablak ajtó, de alapjában véve sokat sokszor be voltak zárva, ezt ugye az ürülék mennyiségéből, meg a felhalmozott szemétből tudtuk megállapítani. Amiket találtunk, rengeteg felnőtt macska, kismacskák, két különböző alomban, 3, illetve 4, hát ilyen 8-10 nap körüli kis cica, soványak, alultápláltak ők is, egy anyamacskát találtunk, ráadásul az egyik alom egy a szekrény tetején volt föltéve egy nagy kartondoboz, és a kartondobozra még rá is volt téve valami nehezéknek, hogy biztos, ami biztos alapon nem tudjuk, hogy mi volt a koncepció, és hogy mióta voltak ott ezek a cicák. Őket ott találtuk meg. A másik csapat gyakorlatilag úgy tűnt, hogy alig él, de szerencsére sikerült életet lehelni beléjük, és egy anyamacskát megfogtunk, szóval őket elhoztuk, ezt a 7 kis macskát, és az egy anyacicát el tudtuk hozni, és akkor meg tudtunk fogni még 2 ilyen fél év körüli nősténycicát, borzalmas állapotban vannak, nagyon-nagyon betegek, macskanáthásak, soványak, már orvosnál voltunk velük, mert már véres hányás, már minden előfordult, ami csak lehet, és az állategészségügyi telep elvitt még 2 cicát, beszélünk velük is folyamatosan, ez a 2 cica is nagyon-nagyon beteg, valamint sajnos akik a helyszínen is során kiszoktak az udvarra, őket nem tudtuk megfogni, nekik a csapdázásuk az folyamatban van, itt a lakosságnak a segítségét kérjük, hogy kértük ott a néniket, hogy szelídítsék őket és szóljanak, ha meg tudjuk fogni.
Lehet tudni, hogy ki a tulajdonos, vagy ki a felelős?
A tulajdonos jóhiszeműen talán évekkel ezelőtt beengedte magához egy rokonát, aki ott élt. Ezt mi csak elmondásból tudjuk, hogy ez a rokon olyan életvitelt folytatott ott, és annyira ellehetetlenítette a tulajdonosnak az életét, hogy ő inkább elköltözött a saját házából, ott hagyva ezt a rokont. Valahogy ugye a szomszédok bejelentették, állítólag tavaly volt már kint a hatóság, de akkor még mindent rendben találtak. Furcsáljuk, mert ez nem egy év alatt alakulhatott ki ez az állapot, de a szomszédok folyamatosan ugye próbáltak itt segítséget kérni, és szerintem így jutottak el a babák menedékhez. Kata kiment, megnézte, hogy itt mi folyik, és úgy értesített minket, valamint a lyukótappancsait és az állategészségügyi telepet.
A többi állat az állategészségügyi telepre került, amiket nem soroltál fel?
Nem, tehát nálunk van a 10 cica, az állategészségügyi telepen van még 2 cica, és az összes baromfi, szerintem 50 körüli létszám, rengeteg kakas és tyúkocskák, meg kacsa is volt, valamint sok-sok nyuszik, kicsi nyuszik, csontsovány nyuszik, ők pedig a lyukótappancsaihoz kerültek, a haszonállatokat ők vállalták be. Ami nehézség még itt a történetben, hogy amíg a rendőrségi eljárás tart, addig ezek az állatok gyakorlatilag bűnjelek, tehát nem adhatóak örökbe. Meg kell várnunk a hatósági eljárásnak a végét, ami hosszadalmas lesz, mert valószínűleg itt pszichésen sérült, tehát nem tudatos állatkínzás volt, de állatkínzás volt, tehát olyan pszichés állapotban lehet, hogy tehát nem tudta ezt ő kontrollálni. Úgyhogy itt komoly kivizsgálás lesz, és majd, ha ez lezajlik, akkor lesznek ezek az állatok gazdikeresők.
Mi vár szerinted erre a rokonra? Pénzbüntetés, vagy mi Magyarországon most ennek a tétele?
Én szerintem pénzbüntetés az mindenféleképpen, valamint ha úgy ítélik meg, de ezt csak én gondolom, akkor esetleg egy pszichiátriai kivizsgálás az mindenféleképpen. És azt utána majd a szakértők döntik el, hogy mi mennyire büntethető, milyen szinten beszámítható egyáltalán, aki ezt csinálta.
A cicák, akik hozzátok kerültek, gondolom most tápláljátok és felerősítitek őket, utána pedig örökbe lehet fogadni majd?
Igen, természetesen gazdikeresők lesznek, amikor majd lezajlik ez a hatósági eljárás. Itt a kis cicák, ugye a párnapos cicák esetében nincsen olyan nagy baj, ők még úgyis hosszú hetekig nálunk lesznek, mert alapesetben a felnőtt cicák, ha letöltik a karantén idejüket és egészségesek, akkor gazdikeresők is mehetnek, költözhetnek családba. Nekik szegényeknek most még egy kicsit több időt kell majd nálunk tölteni. Nálunk az a jó, hogy tényleg addig van ketrec karantén, amíg tényleg gyógyulnak, utána nekünk a szobáink vannak megcsinálva, tehát cicaházunk van, gyakorlatilag lakáskörülmények között fognak élni, csak csapatban.
Mennyire lehet gyakori az ilyen eset? Tehát, hogy sokszor a szomszédok veszik észre az ilyen eseteket, de gyakran találkoztok ilyen helyszínekkel?
Elég gyakran előfordul, azért ennyire durvát én még nem láttam. Voltak már hasonló eseteink, de ez most valahogy mindent felülmúlt. A lakosságnak nagy szerepe van abban, hogy ezeket az eseteket észrevegyük, és megmentésre kerüljenek ezek az állatok, hiszen most is, ha nem történik lakossági bejelentés, akkor, tehát ha csak sétál valaki az utcán, nem gondolta volna, hogy ott ekkora nagy a baj.
Gondolom ez bűzzel is jár, vagy szaghatásokkal is jár ez az állapot.
Igen, borzasztó szagok voltak, eleve úgy ment be mindenki, mi is, hogy lábzsák, gumikesztyű, tehát készültünk, már ezekkel érkeztünk. Ja, és amit még nem meséltem el, hogy amit még találtunk, ugye mindent átnéztünk, széttúrtunk, hogy mik vannak még ott, milyen állatok, és műanyag dobozokban halott kisnyuszik, valamint egy másik lezárt műanyag, ilyen ételhordó dobozban egy már elfolyósodott halott kismacskának a testét találtuk meg. Nem szeretném tudni, hogy ő hogy került abba a dobozba.
Sérült macskákkal általában is foglalkoztok, tehát hogyha behoz valaki hozzátok, vagy jelzi valaki nektek egy sérült cicának a helyszínét, akkor kimentek, mentetek is?
Igen, 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 természetesen, sőt, mi kifejezetten igyekszünk a sérült, illetve a babatetatumis cicákra specializálódni. Ha balesetes cica van, akkor szinte mindent félreteszünk, és azonnal megyünk, vagy pedig megkérjük a megtalálót, a bejelentőt, hogy hozzá hozzánk, vagy pedig már ha munkaidőben történik, vagy rendelési időben, akkor szoktuk azt csinálni, hogy már eleve az állat orvosi rendelőben találkozunk a segítségkérővel és a cicával, és onnan átveszünk a cicát. Úgyhogy rengeteg balesetes érkezik hozzánk, sajnos sokan vannak.
Hány cicád van jelenleg, hány cicátok van, akár örökbeadó cica?
Jelenleg 45-ös a létszámunk, 45 cica él nálunk. Ugye ebben már benne vannak a most érkező kicsikék is. Ebben az évben összesen 51 cica érkezett egyébként hozzá, tehát folyamatosan azért szerencsére szoktunk örökbe adni elég gyakran, de kettő megy, és szinte öt jön a helyére.
Gondolom a tavasz az különösen aktív időszak ilyen szempontból, tehát a nagyon sok kis cica kerül hozzátok.
Igen, a tavasz az különösen aktív szokott lenni kis cica szempontból. Már előre készülünk, tehát tápszerrel babacicának való, amikor már majd a tápszerről szoknak át a rendes ennivalóra, már feltankoltunk, felkészültünk, van mindenünk, és igen, speciálisan rájuk vagyunk felkészülve.
Milyen a jó gazdik, milyen örökbefogadókat kerestek a cicáknak?
Örökbefogadási feltételeink szerintünk nem annyira szigorúak egyébként, de nekünk, mint macskásoknak ezek alap dolgok, amit mindenkitől elvárunk, kizárólagos benti tartás, az ablakokra biztonságos macskaháló, macskarács, ivartalanítási kötelezettség, ha még fiatalon viszik el tőlünk a cicát, valamint egy minimális kapcsolattartás, mert szeretünk tudni ezekről a kis állatokról, hogy valóban jól élik az életüket.
Mi volt a cél amikor létrehoztátok ezt az alapítványt?
A cél a leginkább a sérült beteg állatoknak, tehát az utcán élő, rossz körülmények között élő cicáknak a mentése volt, hogy számukra vagy megtaláljuk a megfelelő családot, vagy mint ahogy a nevünkben is benne van, hogy Leopold macska élet, akik beragadnak és nem sikerül nekik gazdát találni, akkor nálunk teljes életet élhessenek, amennyire csak tudjuk, akkor ezt biztosítjuk nekik.
Adjunk tanácsot az örökbefogadás előtt állóknak, hogy mit vegyenek mindenképpen figyelembe, mielőtt egy ilyen hosszú elkötelezettséget vállalnak.
Mindenképpen gondolják át nagyon-nagyon alaposan, hogy egy cicának az örökbefogadása alapesetben 15-20 évre is szólhat, ha fiatal állatot fogad örökbe, tehát ezt végig kell gondolni, hogy mi vár rájuk az életben, és ha egy kicsit is úgy érzik, hogy nem fog beleférni, akkor inkább ne ugorjanak bele. Most sajnos volt egy pár olyan esetünk, amikor nem voltak eléggé meggondoltak a leendő gazdik, és volt olyan cica, aki fél nap után volt, olyan, aki 3 hét után, de visszaköltöztek hozzánk, és mi minden cicánkat egyébként úgy adjuk örökbe, hogy elmondjuk, hogy bármikor, bármi történik hozzánk, mindig visszajöhet ez a cica, de nyilván nem ez a cél. Ilyenkor azért megviseli a kis lelküket, tehát kikerülnek végre egy családba, aztán visszakerülnek hozzánk, ahol mégsem az igazi. Úgyhogy erre kérjük mindig az örökbefogadókat, hogy tényleg nagyon-nagyon alaposan gondolják át, és készüljenek fel a feltételeinkkel. Mindenkinek elmondjuk, hogy mivel etetünk, mivel almozunk, tehát mi az, amihez már cica hozzá van szokva. Szerencsére a nagy többség az már úgy vásárol, úgy várja őket, hogy tényleg felkészül a fogadásukra.
Előfordult már, hogy visszatalált hozzátok egy cica? Tudom, hogy benti tartásra kéritek az örökbefogadókat, de gondolom van, amikor elszökik, és nem volt még, hogy visszajött hozzátok?
Ilyen még szerencsére nem volt. Nekem egy olyan esetem volt, amikor idéglenes gazditól, ez pár évvel ezelőtt történt, elszökött a cica, a mai napig bele vagyok betegedve, hónapokig jártam őt keresni, nem lett meg sajnos, de olyan még nem volt, hogy elszökött. Egyébként nem is szökött el, így nem tudunk róla, hogy lenne elszökött cicánk. Minden gazdinkkal azért évente 3-4-szer szoktunk kommunikálni, és kapjuk a fotókat, a friss fotókat.
Neked hány cicád van, amit nem örökbe adható?
Nekem 8 olyan cica van, akit már én mentettem, tehát már mindenkinek meg volt a maga problémája, de valami miatt különösen a szívemhez nőttek, tehát ők azok a cicák, akik fixen nem gazdikeresők, valamint van egy olyan csapatom, akik már annyira régen vannak nálam, és annyira láthatatlanná váltak valahogy az évek alatt, hogy velük már úgy vagyok, hogy ha valaki beléjük szeret, akkor természetesen költözhetnek, de gyakorlatilag már ők is az örök bandához tartoznak nálam.
Mire van szükségetek, hallgatóink hogyan segíthetnek?
Most, amire feltétlenül szükségünk van, az a cicatápszer. A Royal Canin Baby Catmill keretetünk, tehát mindenkitől ezt kérjük, hogyha szeretne nekünk, akkor célirányosan a kis cicáknak mi ezt szeretnénk. Valamint a nedves eledel, alutasakos és a konzervek azok, amik nagyon-nagyon fogynak. És mivel most van az adóbevallás időszaka, így nagyon-nagyon szépen kérünk mindenkit, hogyha tehetik, akkor gondoljanak ránk akkor, amikor az 1%-ot ajánlják fel, és a Leopold macska életnek tegyék meg ezt a felajánlásukat.
Mondjunk elérhetőségeket.
Elérhetőségünk a Facebookunkon lehet minket megtalálni, a Leopold cicán. Üzenetet írni pedig a Facebook oldalunkon lehet, ezt folyamatosan nézzük, tehát általában 5-10 percenként tudunk válaszolni az üzenetekre, itt eléggé gyorsak vagyunk.
Nóra, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és remélem, hogy kevés ilyen helyszín lesz a jövőben, mint amiről beszámoltunk a hallgatóinknak.
Én köszönöm, és arra kérem még a hallgatókat, hogy ha balesetes segítségre szoruló cicát látnak, akkor keressenek minket bizalommal.
Thank you.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb az Élt tudatosan az életedet című előadássorozatra hívtuk meg Önöket Egerbe, a civil közösségek házába, Berszesi Andrásnak ezúton is köszönöm az interjút. Majd egy miskolci konferencián jártunk a Városháza dísztermében, az Európai Szövetség a depresszió ellen hálózatról volt szó. Adásunk végén pedig Kocka Nóra, a Leopold Macska Élet Alapítvány vezetője volt a vendégünk, én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.